műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsora.
Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Több településen okoz gondot a vízhiány, országos vízmegtartási programot indít a kormány.
A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés.
Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok.
Az időjárásról.
Ma még folytatódik a kánikula, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az év eddigi legmelegebb napja lehet a mai, tetőzik a kánikula, akár 42 fokot is mérhetünk, nem kizárt, hogy megdől a magyarországi abszolút melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényes. Számos településen azonban vízkorlátozás is nehezíti a hőség elviselését. Cserei Judit összeállítása.
Lajtos kocsi járta az utcákat hétfőn este Alcsút dobozon. Dudaszóval jelezték a helyzetüket, hogy akinek szüksége van rá, ivóvízhez juthasson. Több Fejérvár megyei településen alakult ki vízhiány. A Fejérvíz ZRT szerint vannak olyan települések, ahol vízkorlátozásra lehet szükség. Lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet Pátyon is, a tartós hőség miatt itt is kritikussá vált az ellátás. A település egyes részein akár órákra is szünetelhet az ivóvíz szolgáltatás. Idéglenes vízvételi pontokat jelöltek ki, ahol lajtos kocsikból és kijelölt kutakból lehet ivóvízhez jutni. Hétfő reggel Szada lett az első település, ahol a hálózat túlterhelése miatt megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. Itt jelenleg több vízszállító is dolgozik.
Nálunk már tegnap reggel óta nincs víz, semmi. Már mikor én fölkeltem 6 órakor, már nem jött a csapból a víz.
Egy olyan órája fogyott el a víz körülbelül, és utána néztünk a neten, hogy itt ez a legközelebbi vízosztóhely, robogtunk, WC, főzés. Erre a célra kell.
A Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén a legkritikusabb a helyzet. Jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Vasárnap estére ugyanis jelentősen lecsökkent a tározókban a víztartalék, a hálózaton pedig nagyobb a fogyasztás, mint amennyit pótolni tudnak. Ha ez tartósan így marad, akkor akár nagyobb területen is elfogyhat az ivóvíz a hálózatból. A vízmű által ellátott települések csaknem felén kritikus most a helyzet. A súlyos probléma mintegy 240 ezer embert érint. Zalában már a múlt héten több településen is vízkorlátozást rendeltek el a kapacitást meghaladó vízigények miatt. Több településen most is vízkorlátozás van érvényben, és továbbra is mindenkit takarékoskodásra szólítanak fel.
Járdák, utak öntözése, illetve megtiltottuk a tűzcsapról történő vízvételezéseket, és mindezeknek köszönhetően még egyszer mondom, a lakosság segítségével úgy tűnik, hogy stabil a helyzet.
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rendkívüli helyzetre. Úgy fogalmazott, a hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró az emberekre és a vízi közműrendszere, a közlekedésre, az egészségügyi és energetikai infrastruktúrára. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy ne pazarolja az ivóvizet, ne locsoljanak és ne töltsenek vele medencét.
A vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek. A hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány.
A miniszterelnök hangsúlyozta, most az a feladat, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, idős otthonoknak és legyen tűzoltásra is. Hozzátette, ezekben a napokban minden el nem pazarolt liter víz számít, ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg lehet védeni az alapellátást.
Duplájára nőtt a vízfogyasztás az elmúlt napokban a főváros egyes zöldövezeti részein, mondta a fővárosi vízművek vezérigazgatója a Krónikának.
Csörnyei Géza hozzátette, a jelenlegi megnövekedett igény továbbra is kielégíthető, folyamatos a lakosság ivóvízellátása. Hozzátette, amennyire lehet, a környező települések szolgáltatóit is kisegíti a fővárosi vízművek. A vezérigazgató hangsúlyozta, Budapesten ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat is felállítottak a rendkívüli hőség miatt.
A fővárosi vízek szolgáltatási területén 551 közkifolyó működik folyamatosan, ezek az év minden időszakában elérhetők. Ez képest szezonálisan a nyári időszakban 63 ivókút, ugye ezek a különböző turisztikailag kiemelt területeken lévő rozsdamentes szerkezetű ivókutak működnek, és emellé most 22 nagyforgalmú közterületen helyeztünk ki ideiglenes vízosztót, vagy vízvételezési lehetőséget.
Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta a Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkre menni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
Átfogó programot indítunk a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A víz megtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
A csapadék hiány miatt alacsony a vízállás a hazai folyókon, tavakban. A Velencei tó vízszintje már 5 cm-rel alacsonyabb, mint a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakértő szerint elsődlegesen a tó vízpótlását biztosító tározók mihamarabbi felújítására lenne szükség. Részletek Csüri Fannino összefoglalójában.
A duzzasztott víztereinken kívül bizony igen alacsony vízállásokról tudok beszámolni. A Tiszán több helyen is a valaha miért legkisebb vízállás közelében, vagy azzal megegyező szinteken van.
Mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy 2022 óta tart az aszályos időszak. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik. Hangsúlyozta, az Alföldön, a Tisza mentén ennél is súlyosabb a helyzet. A szárazságon víz visszatartással próbálnak enyhíteni. A szakember szerint jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. A csapadék hiánya Dunánál is látszódik, Budapestnél reggel 83 cm-t mértek. A Balatonban is a megszokottnál kevesebb a víz.
A Velencei tó esetében ugye a valamiért legkisebb vízállás alatt vagyunk jelenleg már.
Hívta fel a figyelmet Szegi Attila. A Gárnál reggel 48 cm volt a vízszintje. Ez 5 cm-rel kevesebb a valaha mért legalacsonyabbnál. A szakember elmondta, a Velencei tó vízpótlását biztosító pátkai és zámói tározókat mi hamarabb fel kellene újítani. Jelenleg ugyanis nincs olyan forrás, ahonnan táplálni lehetne a tavat.
Jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló víztereknél azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
A Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője már múlt héten arról tájékoztatott, hogy levegőztető berendezéseket üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain. Kettőt a dinnyési hullámtörőnél, kettőt az északi evezős pályánál. Hozzátette, mentőhalászatra is szükség lehet. Az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok halhúsfeldolgozóba kerülhetnek. Pálinkás Imre Pál kiemelte, tömeges halpusztulásra is készülniük kell. Az élő környezetért felelős miniszter még június elején egyeztetett a Velencei tó helyzetéről a helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel. Gajdos László akkor Facebook oldalán arról írt, hogy széles körű párbeszéd kezdődött a tó megmentéséért. Az egymással ellentétes érdekek figyelembevétele viszont komplex megoldást követel. Hangsúlyozta, a közös munka alapja egy átfogó velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti az ehhez szükséges jogi kereteket. Kiemelte, a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése.
A kánikulában az idősek vannak kitéve a legnagyobb veszélynek. Az idős otthonok különböző intézkedéseket vezettek be, a tanyagondnokok pedig kiemelt figyelmet fordítanak a külterületi tanyákon élő idősekre. Falucska hívett összeállítása.
A napok óta tartó hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de az idősek és a szívbetegek fokozott veszélynek vannak kitéve. A nyíregyházi tanyagondnokok folyamatosan járják a külterületi tanyákat, kulcsszerepük van az idősek védelmében. Három körzetben naponta 100 idős embert keresnek fel. Számolt be a részletekről Csatári Emese, a Humánnet alapítvány ügyvezető igazgatója.
Ilyenkor, amikor vörös kód van, akkor a kiemelt ügyfeleink azok az idősek, azok, akik egyedül élnek. Ilyenkor a tanyagondokok bemennek hozzájuk, megnézik, hogy minden rendben van-e velük, árnyékban vannak-e, milyen az időjárás benne a házban, vizet visznek esetleg be nekik, jó tanácsokkal látják el őket, de sokszor egy jó szó vagy egy beszélgetés is nagyon sokat segít ott élőknek.
A sóstói Szivárvány idősek otthonában is kiemelten ügyelnek a gondozottak egészségére, mondta az intézményvezető. Vári Zoltán hozzátette, igyekeznek beltéri programokat szervezni, hogy kánikula idején minél kevesebbet tartózkodjanak az idősek a szabadban.
Arra kérjük meg őket, hogy tartózkodjunk benne az épületben 10 órától 14 óráig, illetve hogyha mégis kijövünk a reggeli időszakba, esti időszakba, akkor rendelkezésre állnak párakapuk, aminek segítségével kicsit lehet hűsölni, illetve az épületen belül megtalálható a klimatizált helyiségek.
Az éjszakai meleg megnehezíti az éjjeli elalvást és a szervezet számára szükséges pihentető alvás minőségét is rontja. Erről már G. Német György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke beszélt. Hozzátette, sokan akár 1-2 órával is kevesebbet alszanak ilyenkor, amelynek komoly egészségügyi következménye lehet.
Ha nem alszunk rendesen, és nem minőség az alvásunk, tehát nem csak kevesebbet alszunk, hanem az alvásunk minősége is például töredezett. Ennek következménye a másnapi nagyon nehéz felkelés, a nem pihent ébredés, és aminek a következménye nem csak reggel, hanem az egész nap megmutatkoznak. Az inger küszöbünk az alacsonyabb lesz. Sok mindenre úgynevezett úrunk, amire korábban nem, vagy más hűvösebb időszakokban nem, és a koncentráló képességünk is jelentősen csökkent.
A szövetség elnöke hozzátette, ez különösen közlekedés, autóvezetés közben lehet nagyon veszélyes. Az alvás minőségen javíthatunk, ha igyekszünk lehűteni a lakást. Napközben célszerű beárnyékolni az ablakokat, éjjel pedig szellőztetni, hívta fel a figyelmet G. Németh György.
A nyári hőség nem csak az emberek szervezetét terheli meg, hanem az állatokét is. Ennek ellenére a melegebb hónapokban is sokan együtt kirándulnak kis kedvencükkel. Az állatok megfelelő védelme érdekében azonban ismerni kell azok igényeit és szokásait. Bújtás Szintia és Brieska Dániel összeállítása.
Csaknem 3 millió gazdás kutya él ma Magyarországon, közülük egyre többen szinte családtagként vesznek részt az emberek mindennapjaiban. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a gazdák többsége még sincs tisztában saját kedvence valódi igényeivel. Gráf Miklós kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvos a Kossuth Rádióban korábban arról beszélt, hogy a kutyák esetében milyen feltételeknek kell teljesülnie az alapvető létfenntartáshoz.
Megfelelően táplált legyen, megfelelően kapjon vizet, megfelelő elhelyezése legyen, ne egy láncon kikötve legyen a kert szélén, akár pedig egy olajos hordó legyen a lakása.
Az ember képes tudatosan alkalmazkodni a hőséghez, például egyebek mellett azzal, hogy hűvös helyre húzódik. A kutyának azonban nincs mindig erre lehetősége. Erről már Korom Gábor kutyaszakértő beszélt a Kossuth Rádióban.
Az ember a tenyésztés során olyan kutyafajtákat hozott létre, akiknek nagyobb szíve van, most a szívet értsük lelkesedésnek, tehát nagyobb lelkesedés a szíve van, mint amennyit egyébként a fizikuma elbírna. És ezért a kutya egy ilyen szélsőséges időjárási körülményben, mint amilyen ez a mostani forróság, sokkal nagyobb kitettségben van. Ez azt jelenti, hogy saját lelkesedésből egyszerűen túltolja, tovább aktív, tovább rohangál, tovább szalad a labda után, mint ahogy az optimális lenne.
Korom Gábor hangsúlyozta, ezért különösen fontos, hogy a melegben mindig biztosítsunk kellő folyadékot és árnyékot kedvenceinknek. Hozzátette, hőség esetén pedig emellett érdemes a kutya alá hűsítő párnát helyezni, valamint bizonyos időközönként vízzel lelocsolni házi állatunkat. Jelentősen megnövekedett a kutya barát helyek iránti igény. Ezt mutatja többek között az is, hogy az elmúlt években gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat.
Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban, az erdőkben és azok közelében tilos tüzet gyújtani, emlékeztetette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában.
Mukis Dániel hangsúlyozta, rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat, a hőségriadó kezdete óta már 460 szabadtéri tűznél kellett intézkedniük.
Elég a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra, egy magára hagyott kis tűz, hogy óriási szabadtéri tűzek keletkezzenek. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. Ez sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet. Ha az önkormányzat megengedi, akkor kerti zöld hulladékot is égethet. Viszont mindenkit arra kérünk, hogy amíg ez a rendkívüli meleg, ez a rendkívüli szárazság van, inkább ne gyújtson tüzet.
Itt a Krónika.
Elfogadta az országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról szóló törvényt. A jogszabály alapján megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelése, a havi költségtérítési jogosultság, valamint felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Kócán Dávid összefoglalója.
Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról döntött a parlament. A jogszabály értelmében megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelkedése. Javadalmazásuk kiszámításánál a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetet veszik alapul. Emellett megszűnik a polgármesterek, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik havi költségtérítése is. A törvény alapján a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye a jelenlegi összeg felére csökken. A javaslatról hétfőn vitázott az országgyűlés. A módosítást Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a törvényjavaslat egyik benyújtója azzal indokolta, hogy céljuk a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a felszabaduló forrásokat a helyi közszolgáltatásokra és az önkormányzati feladatok ellátására tudják fordítani.
Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés és megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek.
Kontz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg egyeztetés az érintettekkel, ezért jelezte, a Fidesz nem támogatja az előterjesztést.
Ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír.
Hargitai János, a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett, módosító javaslatot nyújtottak be azért, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentése kikerüljön a törvényből. Ezt azonban a Tiszapárt nem támogatta.
Ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az államigazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve.
Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője a hozzászólásokra reagálva úgy fogalmazott, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentésével egy kirívó aránytalanságot szüntetnek meg.
KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni. Nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősséghez mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk.
Hozzátette, a kormány célja, hogy az önkormányzatok felelősebben és kiszámíthatóbban működjenek. A változások július 1-én lépnek hatályba.
Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés.
A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik.
Elismeréseket adott át az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető ünnepi beszédében azt mondta, holnap, július 1-én az orvostudomány egyik legnagyobb magyar alakjára, az anyák megmentőjére emlékezünk.
Hegedűs Zsolt köszönetet mondott azoknak, akik Semmelweis Ignác örököseiként gyógyítanak, kutatnak, tanítanak és nap mint nap felelősséget vállalnak mások életéért. Az egészségügyi miniszter hozzátette, olyan orvosokat, szakdolgozókat díjaznak, akiknek munkája mögött évek, évtizedek szorgalma áll.
Nem csupán egyéni sikerek képviselői. Mindannyian annak bizonyítékai, hogy a magyar egészségügyben rendkívüli tudás, elkötelezettség és emberi erő van. Önök azok közé tartoznak, akik a legnehezebb helyzetekben is tartják a szakmai mércét, akik dönteni mernek, felelősséget vállalnak, tanítják a fiatalokat, csapatokat építenek, és a mindennapokban is megőrzik azt az erkölcsi rendet, amely nélkül az orvosi hivatás elképzelhetetlen.
5 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, több településen okoz gondot a vízhiány, országos vízmegtartási programot indít a kormány. Szó volt arról, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés. És beszámolunk arról is, hogy a Venezuelát megrázó erős földrengések után még mindig találtak túlélőket a mentőcsapatok.
Déli krónika.
Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 1700 fölé emelkedett, több mint 5000-en pedig megsérültek. A szakemberek szerint, bár még mindig találtak életjeleket a romok alatt, egyre kisebb az esélye, hogy élve hozzák felszínre az embereket. Kanalas Lili összefoglalója.
Egy 12 éves fiatal több mint 5 napot töltött a törmelék alatt a szerdai földrengés után, a szakembereknek azonban sikerült élve a felszínre hozniuk. Nem ő volt az egyetlen, egy 21 éves férfit a salvadori mentőcsapatok emeltek ki egy összedőlt épület alól. Én senki vagyok, csak egy fiatal srác, aki 5 napra egy ház romjai alatt rekedt, de most itt vagyok és élek Istennek hála, aki elküldte értem az angyalait, azokat az embereket, akik fáradhatatlanul dolgoztak a megmentésemen. Úgy tudom, hogy én vagyok az egyetlen, akit élve találtak meg az épületben, mondta a túlélő. Az ENSZ adatai szerint csak nem 30 ország küldött mentőegységeket a térségbe, így több mint 2000 szakember és mintegy 160 kutya keresi az eltűnteket. Néhány helyen találtak is túlélőket a romok alatt, több tízezer ember helyzetét azonban továbbra sem tudják beazonosítani. A mentést pedig a rendszeres utórengések is nehezítik. Múlt szerda óta eddig 500 utórengés történt, hétfőnkora reggel például egy 5,2-es erősségű rengés is volt. Emiatt rendkívül veszélyes körülmények között dolgozunk, számolt be az ENSZ segélyezésének venezuelai felelőse. A katasztrófa által leginkább sújtott tartományban egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé, de sok család azokba az épületekbe sem mer visszamenni, amelyek állva maradtak. Attól tartanak, hogy a megrongálódott házak bármikor összedőlhetnek. Van olyan település, ahol a golfpályán állítottak fel sátrakat a fedél nélkül maradt emberek. Venezuela ügyvívő elnöke hétfőn bejelentette, hogy a hasonló táborokba belépőket mostantól új lenyomat felismerő rendszerrel azonosítják, amely az ország vezetése szerint segíti a segélyek elosztását is. A sátortáborokban mindenki humanitárius szállítmányokból él, amelyeket főként nemzetközi adományokból finanszíroznak. Az Európai Unió egy 5 millió eurós támogatást jelentett be, amelyből szállás mellett egészségügyi ellátást is biztosítanak a bajba jutottaknak, miután a kórházak is megrongálódtak a térségben. A tagállamok humanitárius légihidat is indítanak, az első járat várhatóan már a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedéképítésére alkalmas eszközökkel, víztisztító berendezésekkel és higiéniai felszereléssel.
Három ember sebesített meg hétfő este egy lakóépületnél működésbe lépett robbanó szerkezet Monakóban. Sajtóértesülések szerint a támadás célpontja egy ukrán oligarcha és családja volt. A merénylő gyalog menekült át a szomszédos Franciaországba. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a férfit már azonosították, és a hatóságok nagy erőkkel keresik. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a történteket, és a biztonság garantálása érdekében minden rendelkezésre álló szervet mozgósítottak. Buka Bence és Mikja György összeállítása.
9 óra körül egy pokolgép robbant fel egy luxus lakóház bejáratánál, a detonációban 3-an súlyosan megsebesültek. A nyomozás eddigi adatai szerint a robbanó szerkezetet csavarokkal és söréttel pakolták tele, hogy a lobbiban minél nagyobb pusztítást végezzen és minél több sérülést okozzon. Francia és ukrán sajtóértesülések szerint a támadás célpontja Vadim Jermolájev, ukrán oligarha volt, a másik két sérült pedig az élettársa és 13 éves fia. A jelentések szerint a szülők állapota kritikus. A környéken hatalmas volt a pánik, a helyiek először nem is tudták, hogy mi történt. Gyorsan kimentem az erkélyemre, hogy megnézzem, mi folyik ott. Először azt mondták nekünk, hogy gázszivárgás történt, de végül kiderült, egészen másról van szó. Kimentem az utcára, sikoltozás, sírás fogadott, és két ember feküdt a földön, idézte fel egy férfi. A merénylő a robbantás után azonnal elmenekült, gyalog lépte át a francia határt. Az elkövető futva menekült Beausoleil felé, a térfigyelő kamerákon keresztül követni is tudtuk. Azonnal értesítettük a francia nemzeti rendőrséget, amely szorosan együttműködik a mi helyi erőinkkel, és természetesen a monakói biztonsági szervekkel is, nyilatkozta a szomszédos francia település polgármestere. A földközi tengerpartján fekvő mini államot megrázta a szokatlan merénylet. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a támadást, és bejelentette, hogy az ország minden biztonsági szervét mozgósították a rend fenntartása érdekében. A Monakóban élő milliómos üzletember Vadim Jermolájev 2019-ben lemondott ukrán állampolgárságáról és ciprusi állampolgár lett. Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt 2023 óta ukrán szankciók alatt áll. Az ukrán biztonsági szolgálatok szerint azért került fel a listára, mert alkoholt forgalmazott az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten.
A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök.
Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében.
Mintegy 20 civil áldozatot követelt a háború Ukrajnában az elmúlt órákban. Volodymyr Zelenszkij elnök azt mondta, minden orosz csapásra ugyanolyan mértékben válaszol az ukrán hadsereg. Részletek Iváncsik Attilától.
Dnyipróban 13 helyi lakos, Zaporizsjában 3, Harkivban pedig 1 civil halt meg az elmúlt órák orosz légi csapásaiban. A sebesültek száma meghaladja az 50-et. A kijevi vezérkar jelentése szerint éjszaka 150 harci drónnal indított támadást az orosz hadsereg. Az energetikai rendszerben keletkezett újabb károk is súlyosak, emiatt ma minden második ukrán megyében lesznek több órás áramszünetek. Az ukrán hadsereg válaszul hajnalban 50 harci drónnal támadta meg Moszkvát. Az orosz főváros légvédelmének jelentése szerint valamennyit lelőtték a levegőben, károkat a lehulló törmelékek okoztak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megismételte, hogy az ukrán hadsereg minden orosz támadásra válaszol, ugyanolyan mértékben, mint amilyeneket az ország elszenved. A harctéri helyzet jelentések szerint az orosz hadsereg a keleti front szakaszon előre tudott törni Harkiv közelében, és elfoglalt egy kisebb települést. A kijevi sajtó arról ír, hogy a lengyelek addig nem adják át a felajánlott MiG-29-es vadászgépeket Ukrajnának, ameddig az ukrán fél nem osztja meg Varsóval harci drónfejlesztéseit. Ezt azonban Kijev vonakodik megtenni. A lengyel védelmi miniszter szerint jogosan várják el Ukrajnától az értékes drón technológia megosztását, mivel Varsó a háború kirobbanása óta 30 milliárd dollár összértékben támogatta Kijevet, ezzel az egyik legszorosabb szövetséges.
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint Alekszandr Vučić távozásával is megmaradhat a jó viszony Szerbia és Magyarország között. A szerb államfő szombaton jelentette be, hogy néhány héten belül lemond elnöki tisztségéről.
Illés Pál Attila a Kossuth Rádióban azt mondta, elképzelhető, hogy a szerb államfő kormányfőként folytatja politikai pályafutását, így a jövőben nagyobb befolyása lehetne. A szakértő hozzátette, ugyanez a folyamat játszódott le nemrég Bulgáriában is.
Szerbiát egyértelműen összekapcsolják bizonyos külpolitikai irányokkal, legalábbis összekapcsolták az elmúlt időszakban, és elképzelhető, hogy egyfajta ilyen váltás is zajlik, vagy legalábbis a háttérben egy ilyenfajta váltás is zajlik. Szerbia az Európai Unió tagja akar lenni már régóta, az esélyei azok nem voltak nagyok, de nekünk fontos lenne, hogy Szerbia kapcsolódjon az Európai Unióhoz, nem csak Szerbia egyébként, hanem a többi balkáni állam is. Elképzelhető, hogy egyfajta orientációváltásnak is szemtanúi vagyunk Szerbiában.
Az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány vizsgálata szerint még mindig olcsóbb a Balatonon nyaralni, mint az Adriai tengernél. Az árkülönbség ugyanakkor a forint erősödése miatt csökken, hangsúlyozta a szervezet szenior elemzője.
Erdélyi Dóra a Kossuth Rádióban azt mondta, a Balaton partján egy 5 napos üdülés 3 csillagos hotelben félpanzióval egy 4 tagú családnak átlagosan 670 000 forintba kerül, míg ugyanez mintegy 720 000 forintra jönnek ki a tengernél. Hozzátette, a vízparti apartmanokért is kevesebbet kell fizetni idehaza, mint Horvátországban. A szakértő arról is beszélt, hogy a horvátoknál az infláció miatt az élelmiszer árak is nagyobb mértékben emelkedtek az elmúlt évben, mint itthon.
Azt is figyelembe kell venni, hogy még a horvát tengerpart az ingyenes, az közvagyonnak számít, a Balatonparton fizetni kell a strandbelépőkért a legtöbb esetben. És pont ezeket a tényezőket raktuk össze, és számoltuk ki azt az Ökonomusznál, hogy nagyjából, hogyha egy olcsó kategóriában szeretne utazni és nyaralni a magyar család, olcsóbb apartman, egyszer mennek étterembe, a többi bevásárlásból oldják meg, főznek otthon az apartmanban, akkor a Balaton el ilyen 400 000 forint körül kijön a teljes összeg az 5 nap során, amiből gazdálkodhatnak a családok, míg az Adriánál 600 000 forint, ez az átlagos, olcsó kategóriás nyaralási lehetőség.
Tokióban lépnek fel ma a Magyar Állami Operaház együttesei. A 12. japán turnéban július 4-éig 12 városban mutatják be Mozart Varázsfuvola című művét.
Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a turné kultúrmisszió is a nézők közül sokakat, nem csak Mozart és az opera, hanem a magyarok iránti kíváncsiság vonzza az előadásokra.
Meg kell egymást ismernünk, és az, hogy mondjuk egy ilyen előadás után mondjuk egy japán turista csoport, legyen akár nyugdíjas csoport, vagy egy munkahelyi, vagy egy baráti társaság, milyen úti célt választ magának, abban szerepe van a kulturális lenyomatnak. Úgyhogy túlmutat azon egyébként, hogy az emberiség közös kincseit, mondjuk egy mozarti varázsfuvolát megismerni a lélek szempontjából is fontos.
Magyar kábítószerfutárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével.
A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. A rajtaütés eredményeképpen külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópálya bevezető szakaszán a 16-os és a 7-es kilométer között burkolatjeleket festenek. A forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött több kilométeres a torlódás.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten nem járható a 13. kerületben a Gyöngyösi utca, a Jász utca és a Béke utca között egy kidőlt fa miatt. A 20-e, a 30-as, a 30-a és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Megdőlhet a magyarországi abszolút melegrekord, és enyhülése hét közepétől lehet számítani. További részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban ma lesz a hét legmelegebb napja, pontosan ma van, csak még tovább fokozódik a forróság. Már több helyen 40 fok fölött van, kevéssel, pár tizeddel a hőmérséklet, és ez egészen 4-5 óráig bezárólag megy fölfelé, úgyhogy valóban 41,9 fok a 2007-es abszolút melegrekord. Ezt, hogyha egy tizeddel is meg döntjük, akkor az azt jelenti, hogy új abszolút rekordunk lehet. Erre a mai nap tehát meghozhatja az esélyt. Holnaptól erre már csekélyebb valószínűség mutatkozik, hidegfront közeledik ugyanis a Kárpát-medencéhez. Ma egyébként keleten, illetve délkeleten délen előfordulhat a zápor, zivatar, ezek hőzivatarok lesznek, tehát felfrissülést még nem hoznak, inkább füllettséget. Hajnalban a hőmérséklet továbbra is kifejezetten magas lesz, 20-26 fok közötti minimumok lesznek jellemzőek, a völgyekben lehet 20 fok alatt majd ez a szám. Aztán napközben szerdán, bár elindul a gomoly felhőképződés, de inkább majd este vagy késő délután, kora este számíthatunk hevesebb záporokra, zivatarokra, felhőszakadással, ez lokálisan 25-30 mm csapadékot jelenthet, illetve természetesen szélerősödés is várható, de a legtöbb helyen ez este vagy éjszaka valószínű. A front előtt még 32-38 fok lehet, tehát már enyhül a kánikula, de csütörtöktől kezdve érkezik majd meg az igazán friss levegő, erre már sokan vágynak, 30 fok alatt lesz a maximum, továbbra is több helyen lehet zápor, zivatar, majd pénteken elszórtan kell csapadékra számítani, a hétvégén pedig visszatér a napos, kellemes, elviselhető nyári meleg,